Az emberi lélek úgy működik, hogyha leáll a belső önszerveződés, nagyon erős szorongás hatására, amiről nem is tudjuk, hogy úgy van, egyébként a testünk nem ad visszajelzést róla, a pszichés képességeink, főleg a finomabb pszichés képességeink, például az elemző gondolkozási képesség 150-160-as pulzusszámnál tönkre megy. Szorongás esetén föl tud menni a pulzusszámunk 240-re. És 160-nál már az elemző gondolkozási képesség nem működik. Akkor hogyan tudnánk valami újat megtanulni? Nem tudunk tanulni. Nem vagyunk tanulásképes állapotban. Ezért lehetséges az, hogy amikor egy házastársi konfliktusban egymást nyírjuk, és hát egy olyan szorongásban vagyunk tulajdonképpen, amiben nincsen tanulási folyamat. Ezért van az, hogy 5 évig, és 15-ig, és 25-ig a régi kerékvágás, az őrület, a szídás, a kritika, a bántása. Miért van az, hogy 5 meg 15 évig ugyanazt csináljuk? Azért, mert akárhányszor csináljuk valójában. A pszichés funkcióink legalábbis a fontos, nem az alapvető, a fontos, árnyaltabb, finomabb, mint például az elemző gondolkozási képességünk nem működik, ezért ezekben a helyzetekben semmi újat nem tudunk megtanulni. Ezért van az, hogy amikor meghallgatunk egy előadást, és azt mondom, na, most elhatároztam, hogy a feleségemmel nem ordítok többet. De mikor a feleséged csinál valamit, ami előhívja a neurotikus allergiádat, abban a pillanatban mi történik? Ugyanúgy elkezdünk ordítani. Miért? Azért, mert például stressz hatására az emlékező képességünk már tönkrement. Tehát nem is tudok visszaemlékezni arra, hogy elhatároztam, hogy nem fogok vele kiabálni. Nincs szabad autonóm észlelés, nincs szabad reakcióra lehetőség, mert a személyiségem nem működik. A belső önszerveződés megállt. Ezért van az, hogy amikor a gyerekkel kiabálunk, és ő látszólag, fogd meg azt a tollat! Meg tudja fogni a tollat, mi azt gondoljuk, hogy most hal bennünket, és most tanítjuk meg, hogy nézd meg kettő, mit nem értesz? Azt gondoljuk, hogy most egy tanulási folyamaton jó, fáj neki, tényleg ordítunk, de a végén meg fogja tanulni. Semmit nem tanul meg, mert a pszichés funkciói nem működnek. Ezért van az, hogy ki kell jönnünk innen. Ki kell jönnünk azért, hogy a pszichés funkcióink birtokába legyünk, mert akkor van egyáltalán esélyünk, hogy egy nehéz helyzetből tanulni tudjunk. Hogy ott valami újat megpróbáljunk kitalálni, hogy egy új cselekvésbe menjünk bele, hogy egy másik érzést, vagy egy másik gondolatot egyáltalán, hogy ez föl tudjon merülni. Különben csak értitek, az őrület van. Nem is vagyok alkalmas arra, hogy ez egy tanulási folyamat legyen. Ezért nagyon naív és tetszetős, hogy a gyereket be kell lökni a vízbe, hajrá majd! És ebben az a, hogy még egy oldalról szeretném megvilágítani ezt a dolgot, hogy ugye naívul azt gondoljuk, most vissza nem tudom, miért kívánkozom, miért gondolom, hogy ez a naív szék, vagy ez a kezdet, hogy naívul azt gondoljuk, hogy ugye, hogyha a nehéz helyzeteimről tudok beszélni, akkor az azt jelenti, hogy automatikusan kezdem földolgozni azt az eseményt, ugye? Hát ezért szoktunk beszélni, nem? Hogy elmondom, és ventillálok, hogy szokták mondani, hogy mondom, és kicsit megnyugszom, és kifújom magam, és akkor kicsit másképpen látom, és akkor hallom, ahogy mondod, hogy ugye? Ez sok helyzetre igaz, mondhatnánk azt, hogy az élet legtöbb helyzetére, eseményére, vagy élményére ez igaz. Mert ahogy beszélek róla, a belső zűrzavarból elemeket kirakok, én magam is már, ahogy kiraktam ezeket a tartalmakat, kezdem máshonnan is látni, Te is mondasz dolgokat, akkor egy külső szempontból is kezdem rálátni ezekre a saját belső tartalmaimra. Tehát emiatt új nézőpontokat veszek föl, új gondolataim támadnak, befogadom a te gondolatodat, meglepődöm azon, hogy milyen másképp is át lehetett ezt élni, hogy neked is volt ilyen élményed, és akkor az hogy volt? Ez egy tanulási folyamat. Nagyon, ezért lehetséges az, hogy mondom, és mondom, és mondom, és közben földolgozódik, és közben átélem azt, hogy te szeretsz, ugye itt vagyok, hogy biztonságban vagyok vele, tehát akárkinek nem mondom. Hát ha lehülyézel, érted? Nem, olyannak mondom, akiben biztonságban vagyok, és biztos lehetek benne, hogy úgy elfogadással, megbecsüléssel néz rám, hogy mondhatom neki. És ez lehetővé teszi azt, hogy ez egy tanulási folyamat legyen, miközben beszélek, tartalmakat kirakom, oké, nem ragozom. Igen ám, de pont a legfájdalmasabb élményeink, főleg ha azok a szakirodalmi kifejezés szerint traumatikus élmények, ha ezekről beszélünk, az a helyzet, hogy visszacsúszunk azokba a belső állapotainkba, amelyekben nincs önszerveződés. És a pszichés funkcióink nem működnek. Ezért hiába mondom el 5-ször vagy 10-szer, valójában nem vagyok benne egy tanulási folyamatban. Ahhoz a pszichés funkcióim birtokába kellene lennem. Csak hogy nem vagyok. És az is lehetséges, hogy megtanulok elbeszélni egy történetet, de tulajdonképpen ezt úgy csinálom, mintha egy idegenről beszélnék. El tudom én mondani, csak nincsen tanulási folyamat, mert ahhoz a pszichés funkcióim birtokába kellene lenni. De még nem vagyok megnyugtatva. De nem érzem magam biztonságban. Kívülről, mint egy idegenről el tudom mondani, hogy hogy volt, de én nem vagyok benne. Akkor lenne tanulási folyamat, ha benne tudnék lenni úgy, hogy a pszichés funkcióim működnek. Ezért van nagy jelentősége, amikor megjelennek ezek a félelmek és szorongások. Emlékeztek, egy kislányról beszéltem, akinek az anyukája megígérte azt, hogy mikor ő balettozik, hogy mindig ő kint van, és mindig megtalál, és elment vásárolni. 2 év volt, míg a kislány meggyógyult. Most a meggyógyult egy picit idéző. Míg az anyukájával való szoros kapcsolatban visszanyerte a biztonságérzetét, és emlékeztek, hogy a mondat vége úgy szólt, hogy 2 év mondat vége, hogy 2 év után oda ment az anyukájához, és azt mondta, anya, tudom, hogy te tudtad, hogy nekem ez nem jó, és hogy azért vetted nekem a nyalókát. Amikor egy kislány átéli azt, hogy az anyja nincs ott, és lehet, hogy az anyja örökké elhagyta, és elveszítem az anyámat, és ez a pusztulat, észre se fogja venni a nyalókát. Hát mit számít egy nyalóka, mikor éppen azt élem meg, hogy halál van? Amikor a kislány azt mondta, hogy de tudod, hogy észrevettem a nyalókát? Nagyon, de örülök, hogy te tudtad, hogy nekem ez nagyon nehéz, és hogy... Az azt jelenti, hogy képes volt egy másik nézőpontról ránézni a helyzetre, és már a belső önszerveződésénél tudott lenni. Oké. Ez tehát a... Ezért... Na, mit is akarok mondani? Ezért óriási jelentősége van az emberi kapcsolatainknak. Mert az emberi kapcsolatokban, főleg a meghitt emberi viszonyokban, lehetővé válik az, hogy valami hasonló helyzetbe kerüljek, mint amikor az a nagyon nagy szorongás volt, az a nagyon nagy szörnyűség volt, az a... És ott, ha biztonságban tudok lenni, akkor természetes módon ott kezdek gyógyulni. De sok évre van szükség. Sok évre. Oké. Harmadik, ugye... Erről még nem beszéltem. Tehát az első volt, elkerülök. Második, elmerülök. Az elmerülökre a válasz, hogy megtalálom azt, hogy hogyan tudok biztonságban lenni, és biztonságból ránézni arra, amikor elmerültem. Ha nem vagyok biztonságban, és úgy nézek rá, vagy úgy vagyok benne, megint elmerülök. Harmadik, Azt mondja ez a kutató, talán emiatt mondtam azt, hogy jó pofa, mert ez egy eredeti kifejezés, azt mondja, a harmadik lehetőség, amikor egy szorongáskeltő helyzetben vagyok, most ő gyerekekről beszél alapvetően, de jó a modell, azt mondja, fogcsikorgatok. A fogcsikorgatás. A fogcsikorgatás azt jelenti, hogy itt amikor bekebelezett a szorongás, itt egyszerűen nincs belső önszerveződés, ha nem működnek a belső folyamatok, akkor nem tudok szabadon kifelé cselekedni. Mert akkor tudnék szabadon valamit csinálni, ha belül a belső folyamatok működnének. Itt ez egy picit más, itt az történik, hogy ahhoz sem erőm, sem látásom, sem képességem, hogy a helyzeten tudjak változtatni. Annyit tudok csinálni, hogy valahogy a szorongásomat próbálom valamennyire enyhíteni vagy tompítani. Tehát nem annyira pocsékul lenni, de a helyzettel nem tudok mit kezdeni. Ennek szimbolikus kifejezése, hogy testileg ez azt jelenti, hogy ezekben a helyzetekben megfeszülök. Az összes izmom megfeszül, és nem tudok menekülni, nem tudok védekezni, de valahogy kitalálom, hogy lehet kevésbé szörnyű. Az élmény hogy lehet kevésbé szörnyű. Hogy a szorongással mit tudok kezdeni, a helyzettel nem tudok mit kezdeni. Ez így a fogamat csikorgatom. Csak a szorongásomhoz tudok valahogy viszonyulni. Hát nem egy jó állapot. Azt tudjátok, csak egy kutatás, hogy a 80-as években megnézték, a 80-as években, nem is ma, most óha, 80-as években a gyerekek szorongás szintjét. Azt találták, hogy már a 80-as években a gyerekek szorongás szintje magasabb volt, mint az 50-es években a pszichiátriai betegeknél. És ez a 80-as évek volt. Azóta mi sok-sok évben ezelőtt is, meg rengeteget beszéltünk arról, hogy a mi kultúránkban a gyerekek nagyon sokat szoronganak. Sokkal többet, mint mi, és még sokkal többet, mint az előző nemzedék. És ezért jelenik meg egy csomó minden, a magatartászavar, a figyelemhiányzavar, a beérezgő... Na, most nem akarom ezt tolni. Szóval... Itt megy a fogcsikorgatás. A gyerekeink fogcsikorgatnak. És próbálnak valahogy ilyen megfeszült testtel valahogy. Ez nagyon rossz ezt látni. És ugye milyen érdekes, most csak az előadás elejére emlékeztek, mondott, hiedelem, hogy a siker boldoggá tesz. Ugye, és akkor egy versenyistálószerű kiképzést adunk a gyerekeinknek, és látjuk, hogy csikorgatják a fogukat, hogy remegnek az uszodába a -10-be, de nem baj, jó lesz az nekik, az mondom. Szóval megfeszül a testünk, és elhoztam Edith Éva Égernek a könyvét. Fölolvasnék belőle két oldalt. Egy picit, nem kommentálom, csak fölolvasom. És aztán majd, de adnék nektek egy megfigyelési szempontot. A megfigyelési szempont az lenne, hogy nézzétek meg, hogy milyen sokféle stratégiát alkalmaz Edith Éva Éger 16 éves. 16 évesen egy olyan helyzetben, ami a rettegést hozza számára. De hogy miféle stratégiái vannak? Azt mondja, Auschwitzban minden nap elküldtek minket zuhanyozni, és minden újabb zuhanyzásunk bizonytalansággal volt terhes. Soha nem tudhattuk, legközelebb víz vagy gáz áramlik elő a zuhanyfejből. Egy nap, amikor érzem, hogy a víz zuhog le ránk, kifújom a levegőt. Teljes testemet bekenem a csúszós szappannal. Még nem vagyok csont és bőr. Itt, a félelem utáni csendben világosan látom magam. Karom, combom és hasam még mindig feszesek a táncos izmaimtól. Megszököm egy fantáziába, amelyben Erikkel vagyok, ő a szerelme. Most egyetemi hallgatók vagyunk, és Budapesten élünk. Egy kávézóban telepedünk le tanulni a könyveinkkel. Tekintete lesiklik a lapról, és az arcomra vándorol. Érzem, ahogy elidőzik a szememnél és az ajkamnál. Éppen amint elképzelem, hogy megemelem az arcom, és ő megcsókol, ráébredek, hogy a zuhanyzó egészen elcsendesült. Jeges rémületet érzek. A férfi, akitől mindennél jobban rettegek, ott áll az ajtóban. A halál angyala egyenesen rám bámul, hogy a Mengele. Mereven nézem a padlót, azt várom, hogy a többiek megint lélegezni kezdjenek, mert onnét tudhatom, hogy már elment. De nem megy el. Te! Kiállt oda nekem, kis táncosom! Igyekszem Erik hangját hangosabban hallani, mint Mengeléjét. Soha nem felejtem el a szemed, soha nem felejtem el a kezeid. Gyere ide, utasít. Engedelmeskedem. Mi mást tehetnék? Elindulok a kabátja gombjai felé, és közben kerülöm a többi fogoly tekintetét, mert nem bírom elviselni a gondolatát annak, hogy a saját félelmemet látnám tükröződni a szemükben. Lélegezz, lélegezz, mondom magamnak. Végig vezet egy folyosón úgy, ahogy vagyok, mesztelenül és vizesen. Egyenesen be egy irodába, ahol egy asztal áll székkel. A testemről víz csorog le a hideg padlóra. Neki támaszkodik az asztalnak, és tetőtől talpig végigmér, nem sietve, kényelmesen. Túlságosan rémült vagyok, hogy gondolkodni tudjak. De apró ösztön áramlások rohannak végig a testemen, mint a reflexek. Rúgd meg! Kuporodj labda alakban a padlóra, és erősen fogódz meg magadban. Azt remélem, bármit is tervez velem, gyorsan fog végezni. Gyere közelebb, mondja. Szembenézek vele, miközben araszolva közeledem, mégsem látom őt. Csak az élő részemre koncentrálok. Arra, hogy igen, menni fog. Igen, menni fog. Ahogy a közelébe érek, megérzem a testét. Mentolos szaga van. Konzerv doboz ízét érzem a nyelvemen. Amíg reszketek, tudom, hogy életben vagyok. Ujja a kabát gombjain babrál. Igen, menni fog. Igen, menni fog. A mamára gondolok, és a hosszú-hosszú hajára. Ahogyan föltekerte a feje tetejére, éjszakára pedig függönyként engedte le. Itt vagyok mesztelenül, anyám gyilkosával. De őt soha nem tudja tőlem elvenni. Amikor már elég közel vagyok hozzá, hogy megérinthessen az ujjaival, amelyekről már elhatároztam, hogy nem fogom érezni őket. A másik szobában megcsörren egy telefon. Hátrahőköl, visszagombolja a kabátját. Ne mozdulj! Utasít, miközben kinyitja az ajtót. Hallom, ahogyan fölveszi a telefont a szomszéd szobában. Hangja semleges, kurtán válaszolgat. Nem hozok semmiféle döntést, csak futni kezdek. A következő emlékem az, hogy a nővérem mellett ülök, és a napi löttyintésnyi leves adagunkat faljuk, a kis krumpli héj darabok úgy buknak föl a híg erőlevesben, mintha rühök lennének. Soha többé nem hagy el a félelem, hogy újra rám talál és megbüntet, hogy befejezi, amit elkezdett, hogy kiválaszt engem is a halálra. Mindig velem marad. Nem tudom, most mi fog történni. De ezzel egyidejűleg odabent meg tudom őrizni azt az élő részemet. Ma életben maradtam. Skandálom odabent a fejemben. Ma életben maradtam. Holnapra szabad leszek. Talán hallottátok, vagy meghallottátok, vagy kihallottátok, hogy milyen sokféleképpen bánt a félelmével. Hogy elkerülni nem volt módjában. Ezért azt tudta tenni, hogy megpróbált nem elmerülni benne. Fogcsikorgatva bánt a szorongásával. De nagyon jól csinálta. Nagyon tudatosan, nézzétek el, most nem elemezni akarom, csak egy picit kiemelni, folytatni a témánkat, hogy nagyon tudatosan, egy számtalan, ösztönösen jó módszert dolgozott ki arra, hogy az élő részéhez hogyan tud kapcsolódni. És látjátok, hogy pontosan visszaemlékezett az illatokra, a telefoncsöngésre, hogy hogyan válaszolt Mengele. Ez azt jelenti, hogy nem fagyott le. Hogy a belső önszerveződése megmaradt, hogy fölismerte ezeket az ösztönkésztetéseket, hogy gyógyító fantáziái támadtak, hogy hogyan tudná megvédeni magát, vagy elviselhetővé tenni, hogy stratégiája tudott lenni arra, hogy ha hozzáér a Mengele, mit fog érezni és mit fog csinálni. Az elemző gondolkozási képességének a birtokában volt. De azt lehet mondani, hogy a lefagyás határán billeghetett. Hát ott, ahol... És milyen döbbenetes, hogy Mengele azt mondja neki, hogy maradj itt. Ha lefagyott volna, akkor tehetetlenül ott ül. És hogy ahogy meg tudta őrizni a belső önszerveződését, ez lehetővé tette azt, hogy szinte, ugye döntés nélkül, szinte gondolkozás nélkül ne csak a szorongásával próbáljon valamit bánni, vagy kezdeni, hanem hogy fölálljon és elszaladjon. Ez azt jelenti, hogy nem maradt meg a fogcsikorgatásnál, hanem cselekvésbe ment és a helyzetén változtatott. Még akkor is, ugye milyen döbbenetes ez, és azért, hát szinte minden benne van a történetben, minden benne van, és nem szívesen elemzem, a történet sokkal jobb, mint abban el, csak mondom, csak rosszabb lesz. De hogy mégis egy picit csak rá mutogatni dolgokra, amit ti láttatok és éreztetek, hogy az a helyzet, amire most azt mondhatnám, ugye valahogy itt ülök, józan ésszel mérve, azt mindenképp el kell kerülni, hogy mikor Mengele azt mondja az embernek, hogy maradj itt, hogy akkor elmegyek. Hát értitek? Hát jó kislánynak kell lenni. Hát ha valamikor érdemes megfelelni valakinek, Auschwitzban Mengelének. Hát... És hogy amikor itt föláll és elmegy, na erre mondhatjuk azt, hogy kockázat. A komfortzóna elhagyása. De közben pedig, hogy a helyzettel csinál valamit. Egy kicsit ez, ahogy, ugye így, hogy ez az egy életem, egy halálom. Hogy ott biztos nem maradok. Hogy nem tudom, hogy lesz, de ott nem maradok. Ugye döbbenetes az életnek ez a fordulata, hogy ezért sosem büntetik meg. Tehát a harmadik, amit gyerekként, felnőttként teszek, az az, hogy fogcsikorgatok, de ha csak fogcsikorgatok, akkor az anyámra gondolok, a föltekert hajára, Erikre gondolok, a kezére és az arcára, mondom magamban a mondatokat, és elhatározom, nem fogom érezni, ami történik, de nem merek elmenni. És ezért átlépek a negyedik módra, hogy mit tudunk kezdeni a szorongásunkkal és a félelmünkkel, és a negyedik az, hogy szembenézek a félelmemmel és a helyzettel. Tehát nem csak a szorongással nézek szembe, hanem a helyzettel is szembenézek, és a szembenézés révén pedig elkezdek kitalálni és cselekedni valamit. Tehát szembenézek, és valamit csinálok. Nem csak a szorongással, hanem a helyzettel. Ez a negyedik. És nyilván az első háromnak mindegyiknek megvan az előnye, és nagyon súlyos hátrányai vannak, ugye hát ezt láttuk. Ahova érdemes volna mindig eljutnunk, az az, ami itt a negyedik széken van. Hogy szembenézek, a helyzettel is, nem csak a szorongással, és kitalálok valamit, és cselekszem. Ha. És nézem, kicsit el is vesztettem az időérzékemet. Egészségedre. Igen, úgy írtam ezt le itt, hogy kidolgozom a jártasságomat a félelemmel kapcsolatosan. Hogy nem elkerülöm, nem teljesen bekebelez, nem csak csikorgatom a fogam, és próbálom tompítani, hanem a félelemmel kapcsolatosan jártasságra és tapasztalatra teszek szert. Ahogyan, ha hallottátok, hogy 50-es, 60-as években amikor mentek a kihallgatások az ávón, hogy milyen sokan mondták azt, hogy mikor negyedik, tizedik, huszadik alkalommal volt, egész rutinosak lettek. Hogy elkezdték megtanulni, hogy mit kezdjenek nem csak a félelmükkel, hanem ezzel a helyzettel. Na most, eljutottam az ötödik pontig, emlékeztek, hol vagyunk? Ugye talán emlékeztek, ugye az első pont volt, hogy féle, belső szorongásaink és belső konfliktusaink, halálfélelem, anya elvesztésétől való félelem, anya szeretete elvesztésétől való félelem, a büntetéstől vagy kritikától való félelem. És most mondom az ötödiket, hát ez elég furcsán fog hangozni. Freudnak köszönhetjük ezt a gondolatot, ki döntse el, hogy mennyire és mit gondol róla. De az alaphelyzet hihetetlenül fontos, ezt úgy nevezik, hogy a kasztrációtól való félelem. Ödipális korszaknál vagyunk, így itt már 4-5-6-7 évesek vagyunk, és jön egy alapfélelem, ez pedig az, tudjátok, hogy eddig minden olyan szépen alakult, egy kisfiú vagyok, az anya pocakjába, az anya megszült, az anya szoptat, az anya... És tulajdonképpen ugye a szexuális érésem és a személyiség fejlődésem egy fontos pillanata, vagy helyzete, 4-5-6-7 éves korban az ödipális helyzet, amikor már elég nagy vagyok ahhoz, hogy szerelmes legyek. És hát természetesen vágyaim csillapíthatatlan tárgya az anyukám. Ugye, így vagyok. És azt az eddig olyan szépen alakultak a dolgok. Anya meg én, hát ez, persze, hogyha született kistesóm, akkor már nem olyan könnyű a helyzetem, ugye, akkor rettenet már, de most képzeljük el, hogy az anyukám elég aranyos volt ahhoz, hogy mindig biztosított engem arról, hogy na. És kétség kívül szívesen hazaküldtem volna a kistesómat, de jól van, megengedem neki, mert végülis mégiscsak én vagyok a nagy. Tehát én sokkal előbb voltam, tehát anya biztos engem választ. Szóval 4-5-6-7 éves korunkban, ugye egy folyamatról van szó, szerelmes leszek az anyukámba, nem akarom ezt hosszan mondani, tudjátok. Szerelmes leszek az anyukámba, és őt el akarom venni. Igen ám, de van itt egy szürke szék, riválisom támad. Elég durván. Apám. És apám egészen úgy csinál, mintha az anya az övé lenne. Ez egyszerűen szörnyű. És akkor mi történik? Meg akarom szerezni anyámat, a szerelmemnek, a vágyamnak a titokzatos tárgyát, és az apám beleköp a levesbe. És mi a stratégia? 5-6-7 évesen? Finoman szóval, ha apám nem lenne, a helyzet megoldódna, mert akkor már csak én maradnék. De fantáziáim vannak, hogy apával mit és hogyan kellene. És egyszer csak megjelenik egy szorongás, hogy te jó ég, én az apám vesztét kívánom. És ennek lehet, hogy az lesz a következménye, hogy oda lesz a kukim. Ez a kasztrációtól való félelem. Hogy hát meg fog apa büntetni. Hogy itt hát, hogy ez... Milyen kedvesen derültök. A kasztrációtól való félelem, az ödipális helyzet hogyan oldódik meg? És ez az izgalmas, ugye, hogy hogyan lesz jó vége ennek a szorongásnak. Ez egy nagyon erős szorongás lehet. Miért jelent ez belső konfliktust? Azért, mert akarom az anyámat, de közben félek az apámtól. Hát nem akaratos, nem lehetünk egymásé olyan könnyen, mert itt van ő. Olyan vesz, hogy elkezdek ezen szorongani. És amitől aztán még jobban szorongok, hogy egészen odáig jutottam, hogy legjobb lenne, ha nem lenne. És tulajdonképpen a rajtam múlni, egy kicsit be is segítenék ennek. És jön akkor a másik hang, hát az apád, érted? Hát persze, hogy szorongok belőle, elég komoly belső konfliktus. Hogyan oldódik meg? Úgy, hogy egyszer csak is ez a gyönyörűség, hogy egy félelemmel mit kezdhetek, egy helyzettel, amiben teljesen beszorultam. Hát anyám a nagy ő, hát ő az igazi. Hát de... A helyzet, most így írom le, ahogy használható módon, hogy valami rosszból egyszer csak valami jó lesz. De mi a logikája annak, hogy valami rosszból egyszer csak valami jó lesz? Az, hogy rájövök, hogy tulajdonképpen az oviban van a Panni Jennifer. Igen, igen, nagyon modern kis csaj. Én a Panni Jennifer, azért úgy, na, szeretek vele homokozni. És nem csak, hogy természetes módon egy belső késztetésem elindul Panni Jennifer felé, aki messze a legjobb csaja közepes csoportba, hanem tulajdonképpen az apámat elkezdem nem csak riválisomként, hanem szövetségesemként fölismerni. És jön egy kivételes pillanat, ahol nem megölni akarom őt, műanyaglapátot kihegyezve, iccaka, hanem oda megyek az apámhoz, és azt mondom, te apa, ez a Jenny nagyon dögös. Anya is ilyen dögös volt, és akkor egyszer csak egy ilyen ős eredeti férfi beszélgetés veszi kezdetét. És apám azt mondja, hogy anyád is nagyon dögös volt. Az, hogy volt ez a kifejezés, nem üt még nekem szemet vagy fület. Hiszen én a kis Jennynél időzöm. Mert nekem az a fontos, hogy azt mondja, hogy olyan dögös volt. Hogy ezzel azt mondja, és tényleg, és még kérdez is, mert apám érzelmi intelligenciát fejlesztő módon képes velem beszélni. Azt mondja, jó, jó, jó kis csaj a Jenny? És én elmondom, hogy miért annyira jó kis csaj, hogy nagyon jó, hogy apa nagyon jó. És utána, vagy föl is oldódom, már nem is szorongok apám mellett, sőt azt gondolom, hogy ha valakit kérdezhetek erről, az pont az apám, hát mégiscsak ő meg tudott szerezni egy olyan jó nőt, mint anyám. Hát akkor tud valami, de apa, szerinted, mit csináljak, hogy... És akkor apám azt mondja, hát, mi lenne, meghívnánk szülinapodra? Hapa, hapa, hi-hi. Vagyis, hogy valami rosszból valami jó lesz, ezt úgy is leírhatom, hogy az ellenségemből hogyan válhat szövetséges. Hogy átélek egy ős szorongást és félelmet, hogy valami nem teljesedhet be, amit nagyon akarok, hogy valamit nem tehetek meg, amit nagyon meg szeretnék tenni, és hogy ebből a szorongattatott, tulajdonképpen kilátástalan helyzetből, hát ki hát a gyerek szerinte kilátástalan, ez a harmadik pár, amit mondok, tehát jóbor rossz, ellenségből szövetséges, valami kilátástalan helyzetből, hogy lesz valami tök jó. Ez egy ős mintája annak, hogy egy nagyon szorongattatott helyzetben hogyan lesz a rosszból jó, az ellenségből szövetséges, és hogyan a kilátástalanságból, hogyan tudok valami tök jó új dologra találni. És onnantól kezdve apám szövetséges. És van kire számítanom. Iszonyú jó. Tehát a harmadik, vagy öt, harmadik, egy, kettő, három, négy, öt, apu, ne haragudj, de most már nélküled is megy. Ez az, ahogyan végigmegyek azon a szorongáson és félelmen, amit kasztrációs szorongásnak hív a lélektani szokarodalom, de a lényeg az ödipális helyzetnek a nehézsége, és olyan értelemben jövök ki egy életre szólóan jól, hogy van egy alapmintám, hogy egy jó helyzet, vagy egy rossz helyzetből lehet jó, hogy egy ellenségből lehet szövetséges, akit ellenségnek tartottam, ő lehet, hogy nem is annyira idegen, és nem is annyira szörnyű. És a harmadikat már el is felejtettem. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.